put your hands up against the wall, and I have to remind you of the Constitution.
Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Ötödik évadát nyitotta a Hadszín a Jókai utcában. Nagyszerű színészek, rendezők, nagyszerű előadások. A kultúra közös ügy lenne, amelyben a döntők és a pénzesek felelőssége nagy. Most minden, ami emberi érték, veszélyben. Kis csapatok pénztelenül mégis gyújtják a lámpást. Gárdonyi Géza nevezte így a tudást vívő tanítókat. Az egyik lámpás a hatodik szín Kac Petrával, aki Földvári Péterrel a Hadszín működtet vállalta. Vele beszélgetek.
A 2025-26-os évadról beszélünk. Ez tulajdonképpen a Hadszín életében ez az ötödik évadunk, és most úgy látjuk, hogy két bemutatónk egy már volt, szeptember 26-án ez a Koloniál, a Kovács Ikrek által írt. Tulajdonképpen ős bemutató, mert egy új darabot írtak. Zsúrs Kati és Gáriga Ágota a főszereplésével, ez egy kétszereplős darab, és Szilágyi Bálint rendezte. A másik bemutatónk pedig majd decemberben lesz, Adler szobája, és az pedig Kerényi Miklós Gábor fogja rendezni, nem zenés, ez egy prózai előadás, szintén kétszereplős, Márfi Márk és Simon Kornél lesz a két főszereplő. Nem látunk előre tulajdonképpen, mondhatnám, hogy és akkor januárban, márciusban és májusban milyen bemutatókkal készülünk, de nem tudunk készülni, mert egyszerűen nem kaptunk segítséget, a pályázatainkon elbuktunk, sajnálatos módon küzdünk, mint mindenki, mint minden független színház, mi is.
Ragyogó darabok vannak repertoáron.
Köszönöm szépen, ezek egyébként általában még 5 év után is azt mondani, hogy szerencse, vagy a csillagok együttállása, vagy mert mi soha nem keresünk, hanem minket keresnek meg általában. Például a Koloniál annak az a története, hogy Tímár Éva engem tanított, és felhívott egy évvel ezelőtt, hogy az lehetetlen, hogy a Zsúrs Kati nem játszik egy falsúlyos szerepet, és hogy neki van a Grace and Gloria című darab, meg is van a szövegkönyve, ő azt játszotta több éven keresztül, és ő azt gondolja, hogy a Zsúrs Katinak ezt el kell játszani. És akkor én elkértem a szövegkönyvet, amin hát így a Katival azóta azon rögünk, hogy na, ott a szövegkönyvben a szöveget nem látja senki, mert áthúzva, átsatírozva, odaírva, szóval, hogy egy nagyon érdekes szövegkönyvet kaptunk, és akkor eszembe jutott, hogy ez azért poros. Szóval nem gondolom, hogy ez bárkit is érdekelne 2025-ben, és a Petivel megbeszéltem, hogy hívjuk fel a Kovács Ikreket, és szerintem ezt magyarosítani kell, és akkor ők meg boldogan elvállalták ezt, és a Grace and Gloria magyarosítva lett, Koloniál címmel, Teri néni és Fruzsi, és az alapszituáció az, ami megmaradt, de tulajdonképpen egy magyar faluba játszódik. És ahogy elmondták a Kovács Ikrek, hogy az írás közben nagyon gondoltak a nagymamájukra, és egyébként a főpróbán itt voltak az Ikrek tanítványai, és itt voltak a Bálint, Szilágyi Bálint tanítványai, és az első mondatuk az volt, hogy a nagymamám. És én amikor láttam, akkor én is azt gondoltam, hogy jaj, a nagymamám. Szóval Zsúrs Kati most mindenki nagymamája lett ezzel a darabban.
A repertoáron nagyon sok darab van a régi előad, régi bemutatókból. Mik maradnak?
Tulajdonképpen nem nagyon vettünk le semmit, mindegyik előadásunk maradt. Nem nehéz, hogy mindegyik talpon maradt, hiszen mindegyikből egyet maximum a bemutató környékén tudunk kettőt játszani, de azért nagy részt nálunk az előadások havonta egyszer mennek. Ez azért is van, mert mi nem tehetjük meg, hogy ne legyen teltház, mert mi a jegybevételből élünk, és abból tudjuk fenntartani a színházat, ezért abszolút gazdasági oka van ennek, hogy mi nem tudunk 3-4 előadást kitűzni, mert tudjuk, hogy rengeteg színház van Budapesten, a nézőknek a kicsit a jegyvásárlási kedv kedve apat.
Olyanok lettek a színházi jegyárak, hogy a színház szerelmesének is nagyon-nagyon meg kell gondolni, hogy mit.
Ezzel egyetértek. Mi erre megpróbálunk figyelni. Nálunk szerintem maximum 10-12 ezer forint egy jegy, mi nem is tudunk egyszerűen feljebb lőni. Ez van, de higgyék el a nézők, hogy ennek is gazdasági oka van. Egyszerűen nem lehet megúszni. Ahhoz, hogy kijöjjön a matek, ahhoz, hogy ki lehessen fizetni nálunk a bérleti díjat, mert mi is béreljük ezt a helyszínt itt a Jókai utcában, ahhoz, hogy ki tudjuk fizetni a műszakot, ki tudjuk fizetni a színészeket, a jogdíjakat, ahhoz sajnos kalkulálni kell, és ennyi. Nem tudunk mit csinálni. De most is van egy őszi akciónk, szóval, hogyha valaki felmegy a weboldalra, vagy a jegyvásárló felületünkre, akkor láthatja, hogy olcsóban is meg tudja vásárolni ezt a jegyet. És mindenkit várunk szeretettel természetesen.
A régi darabok közül említsünk egy párat.
A Rényi Ádám darabjai, ugye a Hosszú élettitka, a Kapuzárási pánik, akkor a Karsai Dániel életéről szóló Egy tökéletes nap, akkor az első igazi bemutatónk Bödöcs Tibor könyvéből, a Meg se kínáltak Túróczi Szabolcs főszereplésével, aki kizárólag az utókor számára.
Ez a Janikowski Éva.
Igen, Janikowski Éva fiatalkori naplójából készült előadás Keresztes Tamás rendezésében Sodra Eliza főszereplésével, akkor tavaly májusban egy cseh kortárs darab bemutatója, az Újra hulla került színpadra nálunk, Simon Korné rendezésében itt Csöre Gábor a főszereplő, Sági Tamás, Kerekes József, Madai Gábor, Kertész Péter és Murányi Tünde, akkor hogy így eszembe jutott Murányi Tündéről, akkor a Menni kéne Presser Gábor könyvéből, az egy zenés előadás, ott például 7 színész van, és 4 darab zenész a színpadon, szóval...
Drága előadás.
Az egy drága előadás, mondhatni, és akkor a csoportot se felejtsük el, amit Bodó Viktor rendezett, és ott 13 ember van a színpadon, szóval nem csak 2 szereplős darabokat lehet nálunk látni a hadszínben, tényleg nagyon színes a repertoár, és jöjjenek és nézzenek.
Van befogadó előadás is, mert itt láttunk itt Orlai produkciót is.
Igen, tulajdonképpen az Orlai produkciót mi örököltük, ugye Gávölgyi Dorka idejében is itt bérlő volt, és mi természetesen nagyon jó barátságban vagyunk Tiborral, és megtartottuk az előadásokat, és továbbra is havonta 7-8-10 estét bérel a Tibor nálunk itt a hadszínben, és most lesz például 26-án egy új bemutatója, a Boldogság titka.
Tehát itt volt Timár Éva 85. születésnapja, csodálatos hangulatú délután volt, csodálatos művészek köszöntötték, a csodálatos művésznő kapcsolatról.
Hát én a Shakespeare-i Művészeti Akadémián végeztem, zenés osztályban, Kishanti Ildikó indította az osztályt, aztán ő egy év után elment, és aztán Nagy Viktor és Esztergás Károly vette át az osztályt. Esztergás Károly a prózai osztályfőnökünk volt, és a zenés mesterséget pedig Nagy Viktor tanította Kishanti Ildikó után, és a beszédtechnikát az pedig Timár Éva. Azért mosolygok, nem azért, mert fantasztikus tanár volt. Nekem van egy belső szájfelépítésem, ami miatt beszélek így, ahogy, és mindig mosolygott, mikor így kellett a beszédtechnikai gyakorlatokat csinálni. Nem véletlenül nem vagyok a pályán.
Dehogy is nem vagy a pályán. Édes drága Petra, hogy mondtad ilyet, hogy nem vagy a pályán, amikor annyira a pályán vagy, hogy többeket segítve vagy a pályán, életet adni vagy a pályán.
Igen, de hogy nem sokáig játszottam, de igazából most már nem játszom, nem mondhatom magam színésznőnek, és szóval ő ott engem tanított, és aztán a jó kapcsolat ott is volt, és megmaradt, és plusz még a férjem által, az én férjem a Kerekes József színész, és a Budapesti Kameraszínházban ő kollégák voltak, így az iskola után nem szakadt meg a kapcsolat, mert hogy ott nagyon sokszor találkoztunk, egy darabban is játszottak, volt nálunk az Éva ebédelni. Utaztunk, amikor a Lefelé a hegyről című előadás Sopronban vendégszerepelt, akkor én is mentem velük, és akkor több napot töltöttünk együtt, szóval tényleg egy ilyen barátság alakult ki, de nem tudom Évának szólítani, ezt mindig az orrom alá dörgöli, szóval nekem ő tanárnő marad.
Hát azért ezt nagyon nehéz tanítani, ezt a mesterséget, még a beszédtechnikát is.
Igazából a tanárnőt hallgatni csodálatos. Itt voltál a szülinapon, olyan történetek tudója ő, olyan színházi történeteket ismer, megélte, átélte. Őt csak hallgatni szerintem már az elegendő. Tényleg egy csodálatos ember, nagyon okos, hihetetlenül okos, mindenkinek segített egyébként, segítőkész volt mindenkivel szemben. Tényleg egy jelenség volt, és köszönöm a sorsnak, hogy tanított engem 3 évig, csodálatos volt. És annyira megmaradt tényleg ez a barátság, hogy ő azt mondta, hogy ő nem gondolkodott, hogy ő tényleg barátsággal hívott fel engem, és kért meg erre, hogy darab, és hogy legyen ebből valami. És akkor így a Péterrel, a Fölveli Péterrel, akivel a színházat együtt üzemeltetjük, vagy vezetjük, nem tudom, mi a jó szó erre, nem gondolkodtunk. Amikor lehetőség adódott, akkor felhívtuk az ikreket, és akkor felkértük őket erre az átírásra. Ők is nagyon boldogan vállalkoztak erre. És hát azt sajnálom, hogy a bemutató nem tudott itt lenni a tanárnő, de novemberben azt ígérte, hogy délutáni előadásra akkor el fog tudni jönni, mert este már nem nagyon szeret kimozdulni. De hát annyira friss, annyira tényleg a szülinapon is anekdotázott, mesélt, nagyon boldog volt, és örültem, hogy jött egy néni, ne tessék megsérteni tanárnő, és az ünnepség után pedig elment egy művésznő. Szóval, hogy annyira láttam az arcán, hogy az örömöt, a boldogságot, és hogy itt voltak a pályatársak, barátok, aki tudott, el tudott jönni. Tényleg egy csodálatos délután volt, és így a Ritával, a lányával azóta így többször beszélünk, és így mondta, hogy azóta boldogságban úszik. Már csak ezért megérte. És az, hogy van egy színésznőnk, aki 85 évesen még aktív, és még ünnepelni tudjuk a szülinapját, és hát a legnagyobb meglepetés az, hogy Judy Dench is köszöntötte őt. Ez egyébként onnan jött, hogy akik így a háttérbe segítettek nekem, ez meglepetés szülinapnak indul, de nyilván, amit nem egy ember tud, azt már mindenki tudja, tehát lebuktunk. Ezt is olyan okosan csinálta a tanárnő, hogy nem tudtuk, hogy lebuktunk, csak a Rita jelezte, hogy azt hiszem, hogy lebuktunk. És a Szarka Jani segített sokat nekem a szervezésben, és ő adott egy, nem tudom honnan szerzett egy e-mail címet, és mondta, hogy fél Petra, írjatok, mert ez a menedzsmentjének az e-mail címe, és próbáljuk meg, ami úgy kezdődik egy e-mail cím, hogy e-mail cím kukac, az elég gyanús. Írjuk meg, küldjük el, mert mi történt, maximum nem válaszolnak. És másnap válaszoltak. Kedden, szombaton volt a szülinap, kedden elküldte a levelet, szerdára már megérkezett a válasz a videóval, leesett az állunk. Annyira más világ, hogy elküldték.
Meg kell őrizni ezt a világot, Petra, erőt, 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 és kitartást ehhez a csodálatos színházi munkához.
Nagyon szépen köszönöm, te csak annyit tudok mondani a nézőknek, hogy jöjjenek és járjanak színházba, és nézzék a független színházak előadásait, mert nem haragszom, ha máshova is menne, mert kell, mert igazából a függetlenek csak úgy tudnak túlélni, hogyha a néző megveszi a jegyet. És csodálatos és remek előadások születnek.
Nagyszerű színészekkel, nagyszerű rendezésben.
Igen, és várunk mindenkit szeretettel a Hadszínben.
Köszönöm szépen. A Liszt ünnep keretében a Csendképei Fényes Adolf 1867-1945 emlékkiállítás nyílt a Magyar Nemzeti Galériában. Fehér fejkendős nővérke karolja hozzábújó kistestvérét, aztán a másik kép közepén zöld kínáló távon a mákos kalács olyan hívogaton, hogy illata is érzik. A következőn a kisvárosi délelőtt verőfénye beragyogja az apruska házak falát, mintha a világ derűs és simogató napsütéses lenne. Fényes Adolf ismert képei ezt adják nekünk. Az egyik kurátorral, Horváth Ágnessel beszélgetek.
Hát a Csendképei az, azt gondolom, hogy elég beszédes arra nézvést, hogyha megnézzük ezeket az alkotásokat, amiket összeválogattunk, akkor egyértelműen ez az a hangulat, ez a csendes átszellemültség, áhítat, a tárgyaknak ez a nagyon szeretettel és figyelemmel való kezelése az, ami átsüt ezeken az alkotásokon, azt gondolom. Az, hogy milyen miért ez a tájválogatás született, az egyszerre nehéz és egyszerre könnyű kérdés. Ez a tér, ez ezt tudja befogadni, tehát gyakorlatilag így is azt gondolom, hogy ez a műtárgyanyag ezt szétrúgja ennek a kiállításnak a keretét, tehát hogy pláne ennek a térnek. Tehát minden egyes kép további 10 műért kiállt, és minden kép tulajdonképpen egy-egy festői témának, egy-egy szüzsének, egy-egy korszaknak az ikonikus képviselője.
Egy óriási életműről van szó, egy nagyon színes és nagyon gazdag életműről van szó. Nagyon gazdag életmű és nagyon sokszínű életmű. Itt most szembesül vele az ember.
Hát, hogyha elindulunk a kiállítás kezdeténél, akkor a szegény emberek élete ciklussal találkozunk, ami tulajdonképpen némileg egy picike ferdítés az életmű szempontjából, tehát Fényes Adolf több mint 10 évig tanul folyamatosan különböző művészképzési intézményekben, tehát valamiért felfedezhető egyfajta bizonytalanság, tehát viszonylag hosszú ideig képezte magát, és elég sokféle stúdiumot folytatott, tehát a pályája elején a meghatározó képzési élménye, vagy a képzési intézmény, ez a Weimari 100 Nagyhercegi Akadémia, ahol egyfajta ilyen jellegzetes németes ízű, ilyen életkép festészetet tanul el a mesterétől, Max Teddytől, és aztán ebből tulajdonképpen ebből az ilyen sötét tónusú, jellegzetes német szegény ember festészetből érleli ki a saját.
A napfényes világot, ami azért ebből megszületik.
Hát igen, a napfényes világ az körülbelül a 900-es évek első pár évében születik meg. Egy elég komoly és súlyos korszak ékelődik közbe ezzel a szegény emberek élete ciklussal, ami teljes mértékig a magyar társadalom legkiszolgáltatottabb paraszti rétegét és annak az életét dolgozza fel egyfajta nagyon erős szolidaritással. És valóban a 900-es évek első pár évében 903-905 körül teljesen kivilágosodik a palettája, és bár ugyanazt a jellegzetes magyar alföldi paraszti világot és paraszti tájkultúrát, illetve életvilágot festi, egy egész másfajta megfogalmazást láthatunk már. Tulajdonképpen ezek a képek állnak a legközelebb az impressionizmushoz.
Tehát életérzéseket kapunk a képek által.
Fényes különösen vonzódott ezekhez a falusi milliókhoz, a magyar vidéknek a tanyavilágához, illetve ezen kívül a kisvárosi látképekhez is, tehát ő maga Kecskemétről származott, a szolnoki művésztelep egyik alapítója, majd aztán 40 éven keresztül folyamatosan jár oda festeni, tehát érthető módon ez az ő abszolút festői preferenciája, és ez meghatározza egyébként mind a magyarországi, mind a külföldi utazásait is, ezeket a kisvárosi millióket és látképeket keresi Szentendrén, Vácott, vagy akár Óbuda és a Tabán jeleneteiben.
És aztán utána egy egészen más hangulatú képek, érzelmi világú képek sora következik.
Így van, az 1910-es évek kezdetén indul meg egy új festményciklus, amikor Fényes tulajdonképpen ezekből a falusi jelenetekből és külső látképekből bemegy gyakorlatilag ezekbe a parasztházakba, és ott egy-egy alakot egy jellegzetes parasztpolgári interiőrbe helyezve fest meg, mint a mindennapi tevékenységeit végzik, terítik az asztalt, ruhát foltoznak, egymással szembe üldögélnek, beszélgetnek, tehát itt is visszautalnék a címre, a Csend képei, tehát itt is ez a jellegzetes ilyen ebben a kultúrában való elmélyedés jelenik meg. A képeinek a stílus egyébként egyre inkább dekoratívvá válik, tehát tudjuk, hogy Fényes többször is Párizsba látogatott, elég sokat utazott Európában, tehát a kor kuráns áramlatai, a posztimpressionizmus, a fauve festészet, azok mind rajta hagyták a nyomát az ő festészetén is.
És akkor a késői korszak, ami kevéssé is mert majd nem meglepetés.
Voltak éppen igen, holott ez azért is különösen érdekes, hogy ezt a késői korszakot, ami gyakorlatilag nem is teljesen késői korszak, hiszen Fényes 77 éves korában hal meg, ez már 1913-ban megindul ez az időszak, amit a művészettörténészek késeiként apostrofálnak, és csak 45-ben hal meg, és egészen a 30-as évek legvégéig alkot, tehát ez tulajdonképpen 3 évtizednek a munkás újdonságát jelenti. Valóban, ahogy itt is ahányan próbálták magyarázni fényes festészetét, erre annyi magyarázat született. Tehát az egyik legerősebb sajátossága ennek a típusú festészetnek az az, hogy a realizmus, vagy a valamiféle ilyen realista jellegű valóságlátástól, a valóságnak a lemásolásától gyakorlatilag teljesen elszakadt fényes, és egyfajta befele fordulás figyelhető meg, egyfajta mesevilágot, jobb hiány ezzel a szóval jelölték meg a kutatók az ő művészetét, egyfajta mesevilágot épít, amit különböző ihlető forrásokból épít fel. Az egyik állandó forrásvidéke az a Biblia, mind az Ószövetség és mind az Újszövetség történetei, másrésztről régi történelmi korokhoz fordul vissza, akár épületek vagy városképek, akár tulajdonképpen egyfajta ilyen jelmezszerűen, kosztümszerűen viselt ruházatok és jelenetek kapcsán. Akkor ugyanúgy például a Kurucz Labanc világ megjelenik, és ez van egy ilyen fajta ilyen várak, csaták és vonuló kis lovaskocsik, műtárcsoport, és a 30-as évek közepe vége fele a festészete egyre inkább besötétedik ismét, és egyfajta ilyen elvonatkoztató festészet lesz belőle, ahol nagyon jellegzetesek azok a típusú kompozíciók, ahol hatalmas, nagyon alacsony a horizont, és egy hatalmas ilyen a bábszerű apró alakokra egy ilyen nagyon erősen ránehezedő, teljesen elemelt felhő kompozíció torlódik.
Ez egy különleges életmű a magyar festészetnek ez az időszaka. Kortársak sokan vannak, akik erőteljesebben jelentek meg a művészet történetben.
Legalábbis ezt gondoljuk most. Tehát az utókornak mindig van egyfajta ilyen torzítása. Azért, hogyha megvizsgáljuk a korabeli recepciót, azt kell látnunk, hogy Fényes egy elképesztően sikeres festő volt a saját korában. Folyamatosan közgyűjtemények, az állam és a legbefolyásosabb és legvagyonosabb gyűjtőkör vásárolta a műveit. A kritikusok és a nagy közönség is folyamatosan előszeretettel nyilatkozott a műveiről és a festészetéről, nem csak magáról, mint emberről, tehát hanem mint művészről is. Úgyhogy én itt látok egy kis torzítást az utókor részéről. Én egyébként Fényes Adolfban leginkább talán azt tisztelem, vagy számomra az a legérdekesebb, hogy ő tulajdonképpen az egyik legprominensebb képviselője annak a törekvésnek, ami a két világháború közötti magyar festészet meghatározta, hogy gyakorlatilag minden, aki ebben a szcénában akörül forgott, hogy hogyan lehetne megteremteni azt a modern és mégis magyar képzőművészetet, ami egyszerre tart lépést és versenyt a nemzetközi festészeti irányzatokkal, és egyszerre korszerű és mindazonáltal nemzeti. Szerintem ez Fényes 1900-es és 1910-es években készült képei, akár a Mákos Kalács, akár a Testvérek, azok abszolút ennek a törekvésnek a főművei. Én egyébként a tanulmánykötetben, ami novemberben fog megjelenni, a szocialista recepcióról írtam, tehát számomra kifejezetten érdekes az, hogy bizonyos művészettörténeti korszakok, időszakok és történelmi szemléletek hogyan viszonyulnak egyes alkotói életművekhez a későbbiekben. Tehát
megvolt ez a társadalmi érzékenység Fényes Adolfban?
Megvolt, igen, abszolút, viszont azért azt ne felejtsük el, hogy egy zsidó származású és abszolút polgári közegből származó és polgári közegben mozgó alkotóról van szó, tehát azért ő a korszaknak, a saját korának a szocialista törekvéseitől legyen ez egyfajta progresszív, polgári, haladó értelmiségi attitűd, azért ettől ő nagyon messze állt, tehát hogy ezt elég nagy mértékben az 50-es években találták ki rá ezt a dolgot. Egyetlen idézet van, amiben ő maga beszél az ő szociális elkötelezettségéről és arról, hogy mennyire rosszul esett neki, amikor ezeket a műcsarnoki tárlatokat látogató úri közönség gyakorlatilag azzal szembesült, hogy az úri közönség ez megveszi az ő képeit, és mégis semmi nem változik az országban, semmi nem változik ezeknek a kiszolgáltatott rétegeknek a helyzetében, de azért ez egy 40 évvel későbbi visszaemlékezés, tehát hogy ennek a forrásértékét szerintem kritikával kell kezelnünk.
Az egyértelmű a iskolai, tehát a mesterek hatása, hogy ez a témához nyúl.
Részben a hatás, részben a korszak szellemisége, és biztos, tehát azt nem szabad és nem is kell eltagadni, hogy biztos, hogy Fényesben egy nagyon nagy adag szolidaritás volt emberileg, tehát az se véletlen, hogy előszeretettel nyilatkoznak róla a kortársai, a művésztársai. Gyakorlatilag ő az a magyar festőnk, akiről soha egy rossz szót nem szóltak a kortársak.
Köszönöm. Október 7-én a Zeneakadémia nagytermében Múzsa csókja, avagy az ihletettség, ez a keresztmetszete annak a négy nemekműnek, amely az Anima Muzici és a David Grimal hegedűművész estjén elhangzik a Zeneakadémián. A műsort a 20. század egyik legnagyobb zsenie, Igor Stravinsky, két ikonikus vonószenekari műve keretezik, ellenpontként pedig Johann Sebastian Bach versenyműve és Maurice Ravel rapszódikus fantáziája is helyet kap. Zene lelkéről elnevezett együttes grandiózus sorozatának nyitókoncertjén David Grimal, francia hegedűművész, a nemzetközi koncertélet egészen egyéni alakját köszönti a visszatérő Anima Muzici Kamara zenekar. Művészeti vezetőjével G. Horváth Lászlóval beszélgetek. Milyen nagyszerű koncert lesz.
Nagy öröm számunkra, hogy idén is megrendezhetjük a grandiózus sorozatot a Zeneakadémián, ugye Alma Máterünkbe, ahova minden évben szeretettel járunk vissza. Idén 4 koncertből álló sorozatot indítunk majd ebben a csodálatos, fantasztikus teremben. És hát az első állomás egy október 7-én David Grimal hegedűművésszel közösen lesz egy nagyon jó kis műsor, amelyben igyekeztünk azért nagyon szélsőséges repertoárt megmutatni, hogy az Anima Muzici Kamara zenekar tényleg a baroktól a 20. századig gyakorlatilag mindent játszik. Ez 4 koncertből álló sorozatot fogunk most csinálni, amelynek az első koncertjén David Grimal hegedűművésszel fogunk játszani egy fantasztikusan változatos programot. A baroktól a 20. századig gyakorlatilag minden korszakból megszólaltatunk egy-egy musikát. 2 Stravinsky mű lesz majd, illetve egy Bach-hegedű verseny, és Ravelnek a Cigán című kompozíciója, amelyet egy magyar hegedűművésztőnek az ihletésére komponálta a zeneszerző. És érdekessége lesz, hogy többnyire ezt vonószenekarra hárfával szokták játszani, és most a hárfa helyett mi cimbalommal fogjuk játszani, így is még egy picit még magyarosítjuk majd ezt a darabot.
Következő 3 koncertről is egy pár mondatot.
Hát tulajdonképpen nagyon színes lesz a grandiózó béletsorozatunk, mert nagyon-nagyon sok fajta koncert lesz. A második koncerten december 9-én a Magyar Lélek Hangja tulajdonképpen lesz a koncert neve. Itt egy teljes magyar műsorral készülünk, és olyan hungarikum hangszerek, szólisták fognak hozzánk csatlakozni, mint a tárogató meg a cimbalom. Erdő Zoltánnal és Lisztes Jenővel fogunk együtt muzsikálni. Fantasztikus 17-18. Századi magyar dallamokat, és hát a zenekar, amivel bekeretezi majd ezt az estét, az Weinernek és Doknányinak lesz 2 nagyon veretes vonós kamarazenekari darabja. Február 8-án majd Pálfalvi Tamással itt egy kicsit klasszikusabb műsort, Mozart, Csajkoszki mellett azért Gershwin neve kicsit ilyen egzotikusabban fest majd ebben a műsorban, és hát amit még továbbra is nagyon várunk, majd áprilisban meg tudtuk szólítani Szergej Dogadin fiatal virtuóz hegedű művészt, akivel most ez lesz majd az első közös fellépésünk, ugye nagyon bízom benne, hogy a fantasztikus virtuóz hegedűssel egy nagyon jó kapcsolatot tudunk majd kialakítani.
A Zeneakadémián. Beszéljünk az elmúlt év koncertjeiről, és akkor milyen élete van az Anima Muzicinek most. Mert legutóbb ugye az Óbudai Társas Körbe beszélgettünk, most pedig ez a Kőbányai Művelődési Központ.
Hát nagyon izgalmas az életünk most az Anima Muzici helyetáján, most már évek óta. Ugye folyamatosan már annyi felkérés van, és koncert van, úgyhogy ez egy folyamatosan dolgozó társaság 7-8 éve, ugye 15 éve zenekarról van szó, de gyakorlatilag nem tudjuk azokat a támogatásokat úgy fölhozni, hogy az állásokat meg tudjuk tartani, és hogy április óta most állás nélkül vagyunk, és hát hol itt próbálunk, hol ott próbálunk, otthont is keresünk, és közben pedig azért voltunk rengeteg nagyon fontos koncerten. Svájcba kaptunk meghívást, Portugáliába, Olaszországba, Törökországba, olyan neves fesztiválokra, amelyekkel tényleg nagyon neves művészekkel tudtunk együtt játszani, és azt gondolom, hogy ezek azért nagyon életben tartják a zenekart. Ugye folyamatosan koncertezünk, a társaság az összetart. Egy picit, hogyha a háttérországunkat még tudnánk egy kicsit erősíteni, akkor azt hiszem, hogy nyugodalmasabban tudnánk készülni a koncertjeinkre is, de most inkább azt érzem, hogy egy izgatottság van bennünk a jövő véget bizakodó, reményteli jövővárás.
Drukkolok ennek, a kulturális élet azért nem olyan rózsaszín utakon jár, akkor az erről az évről, mert gondolom, hogy ugyanúgy készülnek programokkal, nem csak a Zeneakadémián.
Lesz 2 másik sorozatunk is, az egyiket el is indítottuk már Erzsébet-ligeti színházban, Klasszik Liget elnevezéssel, és a Vonós négyes van főszerepbe. Itt különböző hangnemek köré csoportosítottam 4 darab koncertet, leszünk C-durban, S-durban, C-molban, és aztán végül A-molban, és olyan nagyszabású vonós négyeseket választottunk, amelyet mindenféleképpen szeretnénk bemutatni a közönség számára, illetve ezek alapvetően ismeretterjesztő tematikus előadások, tehát ez úgy néz ki, hogy mindig játszunk egy művet, és akkor előtte, utána én egy kicsit beszélek, sőt, tehát legutóbb 2 tételenként beszéltem azért a műről, a zeneszerzőről, a keletkezésről, meg egyáltalán, hogy mondjuk a hangnemeknek miért van fontossága egy-egy ilyen műveg is megírásakor. Egy nagyon jó hangulatú volt az első, úgyhogy mindenkit biztatnék rá, hogy december 6-án ugye lesz a következő állomás, aztán később februárban is, márciusban is lesz az a sorozat.
Kiket szólítanak meg ezzel a koncerttel ott Erzsébet ligetem?
Hát igazából ez egy ilyen családi program, lehet azt mondani. Tehát nem kifejezetten ifjúsági koncert, hanem ez felnőtteknek és gyerekeknek együtt szóló. Tehát ilyen viccesen azt is szoktuk, 9-től 99 éves korig ajánlott ez mindenkinek ez a sorozat. Én mindig körülnézek, hogy nagyjából hogyan beszéljek, ugye fölkészülök a struktúrával, mit fog elmondani, de mindig igazítom az éppen megjelenő közönséghez, hogy akkor ezt milyen. De akár onnantól is kezdve, hogy volt, hogy annyi fiatal volt, hogy muszáj volt tegeződő viszonyban beszélnem, mert egyszerűen úgy adta magát a helyzet. De